Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm az Espresso hallgatóit. Mai műsorunkban két fiatal építész a vendégem, akik társaikkal együtt a Kohó nevű műhely tagjai, műhely, mely hamarosan talán jó nevű cég lesz, sok megrendeléssel és olyan megvalósított építészeti tervekkel, melyek hosszú időre biztosítják majd nevük fennmaradását. Hogy így lesz-e vagy sem, nem tudhatjuk, ám ahogyan mondani szokták, a lehetőség adott. Ám rengeteg munka, kitartás, összetartás, a közösen gondolkodni, dönteni tudás áldására van szükségük. Legyen meg nekik. A mai Espresso vendégei tehát Ambrus Ákos és Bokor Milán. Tartsanak velem! A Kohó tagjaival tavaly júliusban hallhattak riportot, akkor sikerült a műhely valamennyi tagját megszólítani. A Mérai Világzenei Fesztiválon beszélgettem velük az általuk kitalált és megteremtett épített pihenőzónában. Időközben eltelt egy év, néhányan közülük már okleveles építészek, ám a Kohó továbbra is életcéljuk, életterük, olyan valami, amiről azt remélik, majd a megélhetésüket is biztosítani fogja. A csapat elvei közé tartozik az, hogy az adott teret funkcionálissá tegyék úgy, hogy csekély mértékben módosítsák a környezetet. Egyáltalán munkáik, környezetbarát alkotások, figyelemfelkeltőek is ugyanakkor, és az a céljuk, hogy bekapcsolják vagy visszakapcsolják egy adott közösség vérkeringésébe, napi rutinjába az illető teret, legyen az park, épület vagy egy folyóparti pihenőhely. Bokor Milánt és Ambrus Ákost hallják.
Kiszámoltam errefele, hogy egy hónap hiány körülbelül egy évvel ezelőtt találkoztunk. Mi történt az utóbbi egy évben? Még létezik-e a Kohó? És ha igen, akkor merre fele tart?
Jó napot kívánok! Bokor Milán vagyok, és a kollégáim nevében is szeretném azt mondani, hogy a Kohó létezik. A Mérai Fesztiválon beszélgettünk utoljára, a Csillzonban, utána a legnagyobb kihívásunk rögtön a Mérai Fesztiválnak a lebontása és az összepakolás volt.
Tavalyhoz képest a ti életetek miben változott? Mert gondolom, hogy ez befolyásolja a Kohó mostani terveit is, tehát hogy gondolom, hogy azóta munkába álltatok, meg mindenki befejezte az egyetemet, vagy megpróbálta befejezni.
Így van, tehát exponenciálisan megnőtt a lediplomázott építészek száma a Kohón belül, mert útmúltkor csak Ákos volt. Azóta Csengének is sikerült, és nekem is sikerült. Dénesnek lassan sikerül, és Botond az utolsó évét tapossa, tehát neki is lassan sorra kerül a nagy pillanat. Ez olyan szempontból van hatással a Kohónak a tevékenységére, hogy mindenféleképpen kevesebb időnk van együtt dolgozni, ezért megpróbáltunk nagyon rendszerezettek lenni. Sokat dolgoztunk azon, hogy mindenkinek legyen meg az a heti két délután vagy este, amikor ott tudunk lenni, és nem csinál senki más programot magának, amikor tudunk effektíve dolgozni. Azon kívül a jövőbeli meglátásaink nem hiszem, hogy változtak, továbbra is úgy képzeljük el ezt, mint egy jövőbeli megértési lehetőségünk mindannyiunknak. Attól függetlenül, hogy egyesek lehet, hogy megpróbálnának egy pár évet külföldön is tapasztalatokat szerezni, de ez nem kellene a tevékenységnek a kárára menjen semmiféleképpen.
Csak azt tudom hozzáfűzni, hogy persze továbbra is próbáljuk fenntartani a munkát, amit elkezdtünk, és próbáljuk továbbra is gyarapítani a repertoárt, és több projektet bevállalni. Persze amiatt, hogy dolgozunk, eddig az egyetem miatt nem volt időnk föltétlenül a munkára, most meg a munkahely miatt, de próbálunk mindenképp minél aktívabbak maradni, és most is vannak projektjeink, amiket próbálunk teljesíteni.
Értsem úgy, hogy nem éppen olyan drámai ez, hogy van egy fix munkahelyetek mondjuk, tehát hogy az nem befolyásolja rossz irányba. Ehhez mondjuk tudnom kéne, hogy ki mit dolgozik, aki közületek dolgozik. Arra gondolok most, hogy nem tudom, hogyha alkalmazást nyertek egy bármilyen építészeti irodában, akkor ott nyilván olyan munkát kell végezzetek, ami annak az irodának ott éppen bejön. És hogy ez jó vagy rossz? Tehát, hogy a ti saját terveitekben ez mennyire játszik szerepet, vagy nem tudom. Tehát a kötelező elvégzendő feladat, ami lehet, hogy nem szimpatikus mindig.
Szerintem minden építészirodában dolgozunk, különböző építészirodákban, ami egyrészt hátrány és másrészt előny. Hátrány olyan szempontból, hogy így még nehezebb odaérni egy bizonyos megbeszélt időpontban mindenkinek, mert különböző, a város különböző részeiről kell beszaladgáljunk. Viszont olyan szempontból nagyon hasznos, hogy mindannyiunk különböző stílusokkal találkozik, különböző építészeti hozzáállással, különböző projekteken dolgozunk, és így különböző dolgokat tanulunk, vagy sajátítunk el a mestereinktől, hívjuk így őket.
Én személy szerint a munkahelyen ugye komolyabb dolgokat, nagyobb építészeti feladatokat kapok, ami azon a téren rengeteget segít, rengeteget tanulok, amit persze későbbiekben fel tudok majd remélem használni, a Kohó jövőjében is tudom majd ezeket implementálni, de az a jó ebben az egészben, hogy a Kohón belül jelenleg lehetőség nyílik arra, hogy kisebb léptékben, finomabb dolgokon lehessen dolgozni, mert a munkahelyen általában egy nagyobb projektből kapunk egy kisebb szeletet, viszont rengeteget lehet ezekből tanulni.
Az nagyon szimpatikus, mondjuk ennek nagyon örülök, hogy ezt látjátok a távlati tervnek. Mennyire fenntartható egy ilyen terv ilyen körülmények között, hogy mindenki máshol dolgozik, a jövőt is valahogy így együtt képzelitek el, vagy közös projektekkel?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, de én úgy érzem, hogy optimisták vagyunk, és kezd úgy kialakulni az egész munkamenet a fejünkben, hogy ez élhető legyen a jövőben is, hogy megélhetésé tudjon válni, egy igazi megélhetésé. Ennek érdekében például most már aktívan is foglalkozunk a cég alapítással, annak érdekében, hogy több projektet tudjunk elvállalni. Volt már olyan projektünk, ami az első volt és idén volt, hogy nem saját kezűleg viteleztük ki, mivel egyszerűen nem lett volna rá időnk a munkahelyünk mellett, hanem kollaboráltunk egy asztalos műhelye, és nagyon sikeres lett végül is. Mondjuk én személy szerint sajnálnám, hogyha ez nagyon gyakorivá válna, mert elveszteném azt a személyes kapcsolatot, amiről még beszéltünk a munkával. Ezt tudom mondani, optimisták vagyunk, hogy ez működni fog.
Hát, hogyha már ennyit jártunk körülötte, akkor térjünk rá arra, hogy mit is csináltok, tehát melyek ezek a projektek. Ott maradtunk el az előbb, hogy ugye a Mérai Fesztivál lebontása volt. Nem kell felsorolni feltétlenül időrendi sorrendben, inkább úgy mondjátok, ahogy nem tudom, szíveteknek kedves projektek, vagy nem tudom, vagy olyanok, amik nem sikerültek, sikerültek, nagyon jól sikerültek, tehát a sorrend rátok van bízva.
Hirtelen azt se tudom, hogy mi volt előtte, és mi volt utána. Azt is egy kavarodás most. Voltunk Gyulafehérváron, egy nagyon kedves projektet hoztunk össze. Egy helyi egyesület szervezett egy rendezvényt. Igazából megvásárolták a jogokat egy játékhoz, ami a közterületen zajlik, és az volt a lényege, hogy a látogató vagy akár a turista olcsón megvásárolt egy kis kötek kártyát, mellé egy térképet. A kártyák utalásokat tartalmaztak, hogy merre kéne haladjon ő tovább a térkép szerint. Ezáltal bejárta az egész várost, és ilyen checkpointokat kellett kipipáljon magának, így ismerte meg a helyet idegenvezető nélkül. Hány darab volt? 5? 6?
Ha jól emlékszem, akkor 5 darab installációt kellett mi kivitelezzünk. Része volt ezeknek a checkpointoknak, amit Milán említett. Ezek között voltak ülőhelyek, amik egyben művészeti alkotások is voltak, ilyen festmények kerültek rá, illetve installációk volt, amelyik a világháború lövészárkaira asszociált, és volt olyan is, amelyiknek az volt a feladata, hogy különböző részletekre hívja fel a figyelmet a történelmi városközponton belül. Ezen ilyen ablakok voltak, amikre rá voltak rajzolva különböző részletek egy bizonyos képből a városon belül, és ahogy kinéztél az ablakon, úgy kellett álljál, hogy összepárosítani a látványt ezzel a rajzzal, és akkor így rajzolódott ki egy kép.
A festmények, amiket mondott Ákos, amik a padok támlájára kerültek, azt két festőművész, aki szintén meg volt hívva erre a rendezvényre, ők alkották. És az egyik interaktív volt. Függőlegesen felszerelt lemezekre volt festve a festmény, mind a két oldalára, és ahogy ezeket a lemezeket forgattad, össze lehetett keverni a két oldalon a két különböző festményt. Nagyon érdekes volt. Hey, what you want, huh?
Az Espresso mai vendégei továbbra is a Kohó építészeti műhely két tagja, Ambrus Ákos és Bokor Milán, akikkel már megvalósított tervekről, munkamódszerekről és további tervekről beszélgetünk.
Hiszem, hogy ezután következett a kolozsvári kulturális magyar napok, amire ugye már két évvel ezelőtt csináltunk egy pavilont, az ifjúsági pavilont, és azt azóta is minden évben újraépítettük, ugyanazokból az építőanyagokból. A következő projekt ez volt, ezt újból felhúztuk, és itt voltak különböző rendezvények a kolozsvári magyar napok keretén belül.
Közben okosabb lettem, mert kinyitottam az internetet, és most már tudom, hogy mivel foglalkoztunk még. Utána volt a FabHub, a kolozsvári vasutasok parkjában különböző installációkra lehetett pályázni, és utána ezeket megvalósítani össze. Ott két projektet csináltunk, az egyik az a parknak a bejáratáit jelző panók, vagy táblák, amik egyszerű kékre festett, és abból fehéren volt a negatívval a felirat, így jelöltük a parknak a bejáratait, illetve a másik pedig egy a folyó fölé benyúló doboz, ablak, nem tudom minek nevezzem, egy kis kuckó, ami egyrészt színpadként is tudott szolgálni, mivel a szamosnak a töltése lelátóként is működhetett, és akkor a kuckónak a beltere az színpaddá vált, illetve a kuckónak a szamos felüli oldalat egy nem átlátszó, hanem csak áttetsző műanyag ablakot kapott, ami nagyon érdekesen törtek meg az utcán elhaladó autóknak a fényei és a vízen visszatükröződő fények, és nagyon kellemes hatást kelteti. Volt egy lyuk vágva az aljába, vagy van? Van. Még megvan.
Ennek a kuckónak az elnevezése az volt, hogy Murmur, és lényegében a koncepció az volt a tervezésekor, hogy a szamos, a folyónak a csobogását felhasználva teremtsen egy környezetet. Ezért volt a padlóba vágva egy lyuk, ami benyúlt a szamos fölé, és ott leülve, pihenve lehetett hallgatni a szamosnak a morajlását, és akár barátokkal szocializálódni, beszélgetni. És emellett egy eső esetén is menedéket nyújtott.
Nyilvánvalóan valaki eltöltötte benne legalább az ősz, de lehet, hogy a telet is. Ami egy pozitívum szerintem. Közben találtam még valamit, amivel foglalkoztunk. Legalábbis Ákos a szíve választottjával beküldtek egy pályázatot a Sepsiszentgyörgyi Design Banknak belső dizájnjának a meghirdetett pályázatra, és harmadik helyezést érte.
Igen, ez a Design Banknak a belső dizájnjára volt egy pályázat kiírva. Hát ezt mi nagyon gyorsan összedobtuk, úgymond. Úgyhogy meglepő is volt egy kicsit, hogy bejutottunk a legjobb három közé. De aztán végül nem nyertünk a jobb helyezést, a harmadikat.
Hát az is jó, nem? A harmadik az dobogós helynek számít.
Elválláson felül volt így is.
Elmondok egy olyat, ami tél végén tavasszal kezdődött, és még a mai napig tart, sőt egészen augusztusig fog folytatódni. Ez a Mátyás király 575. évfordulójára meghirdetett rendezvény, igazából ne rendezvénynek hívjuk, hanem emlékpadoknak a kiállítása, ami egy sorozat. Itt 12 darab padról beszélünk, amik körülbelül havonta jelennek meg, volt, hogy egyszerre kettő is jelent meg, és ezek moduláris építmények, egyforma kockákból készülnek, mindegyikhez tartozik egy Mátyás királyról szóló mese. A mi koncepciónk pedig az volt, hogy a Mátyás királyról szóló meséből leszűrtünk egy Mátyás királyra jellemző alapvető tulajdonságot, például Mátyás az igazságos, Mátyás a jószívű, stb. És a mi munkánkkal, a mi padjainkkal ezt próbáltuk plasztikusan ábrázolni, ezt a Mátyás tulajdonságot. Van ilyen pad a Merkur Parkban, az Armatura Parkban, itt is van egy mellettünk 30 méterre a Szamos parton.
A szervezők azok kifejezetten külvárosi helyszíneket választottak ki, zöldövezetekbe kerültek ki.
Nyilván annak érdekében, hogy azok is aktiválódjanak egy picit. És hogyha netalántán van egy csoport, vagy akár egy személy, akinek majd lesz kedve az összes ilyen padot véglátogatni, ezáltal megismeretlen részeket Kolozsvárról, ahol szinte biztos, hogy még nem jár. Legalábbis nem az összesen jár.
A padok kapcsán ezek ott is maradnak, gondolom, az idők végezetéig, nem? Vagy össze kell őket majd szedni?
Egy évig lehetnek ott.
Kár.
Igen. Sajnos van, amelyik a vandalizmus áldozata lett, de meg fogjuk próbálni megjavítani, és reménykedünk, hogy még kitart egy évig tényleg, mert kár lenne érte.
Szóval azon gondolkoztam, miközben itt soroltátok a már megvalósított terveket, hogyha mondjuk azt mondanák nektek holnap, hogy a Vasutasok parkja a rendelkezésetekre áll, csináljatok vele, amit akartok. Nyilván nem a teljes parkkal, mert most kertészekké nem fogtok válni. Azt mondanám nektek, hogy tessék, a tiétek ez a projekt, és ki kell találni dolgokat a parkban. Hogy tudnátok ezt elképzelni, vagy minek fognátok neki? Van folyópart is benne, van minden.
Valószínűleg visszatérnénk egészen az alapokig, és először elemeznénk a jelenlegi helyzetet, és megpróbálnánk felmérni azt, hogy mire van szükség a parkban, vagy azon a helyen, ahol a feladat vár minket.
Ugye a kohónak az az egyik fő szempontotok, hogy nem változtatjátok, vagy nem avatkoztok bele feltétlenül a térnek a struktúrájában, mint olyan. Tehát, hogy minimális módosítást eszközöltök mondjuk egy...
Ez a helyes megfogalmazás, hogy minimális, mert nyilván most, ha a fákat veszük példának, hogyha van egy fa, amelyik beteg és esetleg veszélyezteti a járókelőket, akkor nyilván meg kell szabadulni tőle. Ezeket a dolgokat mindenféleképpen továbbra is figyelembe vesszük, és a jövőben is szeretnénk figyelembe venni, mivel szerintem az nekünk a feladatunk, hogy javítsuk a jelenlegi környezetet, és nem feltétlenül azt, hogy megváltoztassuk, mert ez két különböző dolgot jelent.
Mit kezdenétek mondjuk a Szamos parttal, azzal a szakasszal, ami oda tartozik, a Vasutasok parkjához mondjuk? De bármilyen park lehetne, tehát ugye ez csak azért nem akarok utalni arra, hogy ott most történni fog valami, vagy sem.
Hát ugye manapság az a tendencia, hogy az ilyen helyeken a természetet kell visszahozni a városba, mert az, ami kihalóban van alapjáraton, és valószínűleg ebbe az irányba indulnánk el. Hogy minél inkább az legyen az érzése az embernek, hogyha oda elmegy, hogy a természetbe ment ki, és minél inkább megfeledkezzen arról, hogy valójában a város közelében van.
Lenne egy hozzáfűzni valóban az előző két kérdésedhez, mert szerintem mindkét esetben azt is szempontnak vennénk, hogy jobban integráljuk ezeket a területeket a városnak. Akár a kulturális, akár a sporttal összefűzhető, vagy hogy általában a városi életnek a körforgásába jobban csatoljuk bele ezeket a dolgokat. Tehát, hogy semmiféleképpen se kezelnénk szerintem, ha mondjuk a Vasutasok parkjáról beszélünk, semmiféleképpen se foglalkoznánk csak a Vasutasok parkjával, hanem minimum a környező zónával, a fő odavezető útvonalakkal akár. Annak érdekében, hogy ami ott megvalósul, ne egy elhagyatott oázissá váljon, hanem legyen szerves része a városi életnek.
Oh,
A Kohó műhely munkáit Kolozsvárszerte sok helyen megtalálhatja a szemfüles járókelő. Érdemes talán sétáló napot szánni arra, hogy felkutassuk a már kihelyezett Mátyás királyra emlékeztető és róla szóló padokat a város külvárosi parkjaiban, de a Szamosparton és Kolozsvár más pontjain is előfordulhat, hogy az ember kohós pihenőhelyre kilátóra bukkan. Ám nem csak a városban, hanem a bivajokról, néphagyományokról, népzenéjéről híres Mérában is, ahol harmadik alkalommal szervezik meg jövő hónap végén a világzenei fesztivált, mely évről évre nívósabb, ám ugyanakkor igyekszik megtartani kis fesztivál jellegét, mely barátságos családias hangulatot kölcsönöz az eseménynek. A Kohó ehhez nagymértékben hozzájárul, hiszen a fesztivál helyszín arculatát ők alakították ki az előző években, és nem lesz ez másként idén sem. Bokor Milánt és Ambrus Ákost hallják.
Érdekes lenne megemlíteni a Szamos Delivery-s workshopot, amit idén a Kohó 4 tagja vezetett. Ők voltak a kurátorok, vagy a mesterek, hívjuk őket ennek. Én nem vettem ebben részt, úgyhogy átadom a szót Ákosnak.
Hát igen, ez volt az első olyan alkalom, hogy megkértek minket, hogy egy ilyen műhelyt vezényeljünk le. Tehát a Szamos Delivery szervezői kértek meg, hogy ezen a műhelyen résztvevők számára vezessünk végig egy ilyen tevékenységet, ahol az Armatura Parkban először is keresünk olyan problémákat, amire aztán tudunk ilyen minimál invazív dolgokkal megoldást nyújtani, aminek a végeredménye az lett, hogy felfedeztünk egy ilyen útvonalat a parkon belül, amin kialakítottunk különböző megállókat, ahova kikerültek ilyen platformok, ahol pihenni lehet, meg kilátóként is működik. Ülőhelyeket alakítottunk ki, illetve voltak különböző installációk is, amik igazából csak vizuális elemként jelentek meg. De egy nagyon jó tapasztalat volt a végére.
Valami olyasmit mondtál, hogy felfedeztetek útvonalat, vagy nem tudom, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ösvényre építettétek rá a dolgot, amit úgy az emberek. Nemrégiben jártam egy bizonyos városban lényegtelen, és azt figyeltem meg, hogy bár vannak ilyen lekövezett sétányok abban az illető parkban, ezek mellett ott vannak azok a jó kis rövidítő ösvények, amiket úgy az emberek, nem tudom, tehát hosszú évek során, tehát hogy ezeket vettétek figyelembe, hogy úgy körülbelül merre haladnak az emberek ösztönösen, vagy nem tudom, hogy hogy?
Igen, ez kifejezetten egy olyan ösvény, amit nem szándékosan lett kialakítva, hanem ez kialakult. És igen, erre figyeltünk mi fel, és ezt próbáltuk mi tovább vinni, és járhatóbbá tenni elsősorban, mert úgy gondoltuk, hogy ami természetesen alakul ki, az a jövőben is használva lesz. És ezen a vonalon indultunk el. Persze a résztvevőkkel közösen.
Ez azt jelenti a részvevőkkel közösen, hogy magát a munkát is, mint olyan, tehát ami kétkezi munka is együtt készítettétek velük, vagy csináltátok velük?
Magát a munkát igazából a résztvevők végezték el. Mi csak próbáltuk őket irányítani úgy, hogy az egész kivitelezhető legyen, meg működjön.
Nekem nagyon tetszett, amit csináltak. Nagyon kellemes végsétálni ezen az ösvényen. An old cowboy went riding out one dark and windy day.
Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a-plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw.
Yippee-i-yo.
The ghost bird in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-yay, yippee-i-o. Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they got to ride forever in that range up in the sky. On horses snorting fire, as they ride on, hear their cry.
Yippee-i-yo, yippee-i-yo.
Ghost riders in the sky. The riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, a riding on our range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride. I'm trying to catch the devil's herd across these endless skies.
Yippee-i-yo,
yippee-i-yo,
yippee-i-yo.
Riders in the sky.
Az Espresso mai vendége két fiatal építész, Ambrus Ákos és Bokor Milán, a Kohó műhely tagjai. Őket hallják a továbbiakban is.
Az elmúlt két évben a vakációimnak, amit vakációnak mondhatunk, a 90%-át tényleg Mérőfaluban vagy községben töltöttem el, úgyhogy akkor faluban. Ez teljesen jogos, amit mondasz. Úgyhogy nagyon soknak tűnt ez az idő. Mirára nem akarom azt mondani, hogy meglepetés, mert az ön közhelyes. Semmi sem titkos szerintem abból, amit megemlítenék. Mindenképpen kibővítjük a bárt, illetve a kajáló részt. Annak érdekében, hogy még több embert és még finomabb italokat és ételeket lehessen ott felszolgálni. Meg szeretnénk növelni valahogy a naptól védett részeknek a mennyiségét, vagy a felületét. Ez egy komoly mérnöki feladat lesz, úgy látjuk egyelőre. Lehetséges, hogy egy statikusnak a segítségét is fogjuk kérni. Szerencsére vannak kollégáink, akikkel jobban vagyunk. Továbbá szeretnénk változtatni a Chiuzonnak az elrendezésén. Minden évben ugye tanulunk abból, hogy mi működött és mi nem működött a fesztiválon, a mi munkánkból, és a következő években ezeket próbáljuk korrigálni, ezeket a hibákat. Ugyanígy a Chiuzonban is a zónák kicsit meg fognak változni, idén nem lesz az a nagy kocka, ami tavaly volt. Viszont lesz helyette más, ami viszont meglepetés, és nem mondom
el. Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy aki nem látja maga előtt a Chiuzont, az úgy nem tudja, de hogy a domborzati formák azok eléggé topzódnak ott, tehát ugye van meredek résztől kvázi egyenes terasznak nevezhető valami is. Ez csak azért, hogy úgy, hogy el lehessen képzelni, hogy nem egy ilyen lapos területről beszélünk, nem a lapos földről beszélünk.
Ez így van.
Ákos, valami hozzáfűzni való a Méra projekthez?
Mérán igazából mindig azt próbáljuk, hogy az előző évek tapasztalatait felhasználva javítani azon, amit már tavaly is volt, és ez az idén is így kéne zajlódjon. Ahogy mondta, Milán is a legnagyobb változás talán a chill zone-ban lesz, a többi a jövő kérdése még.
Ugye arról beszélgettünk itt az elején, hogy ez egy ilyen jövő, tehát a jövő bennetek van, meg a kohóban, de arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk megmaradnátok ugyanezeknél a típusú, hát nem tudom, minek nevezzem ezeket, építkezéseknél, vagy nem tudom, vagy nyitanátok másfele, tehát hogy más konstrukciókban is gondolkoztok-e?
Ez megint egy nehéz kérdés, és igazából nem tudnék rá konkrét választ adni, de úgy érzem, hogy habár mindenképpen nagyon szeretjük ezeket a kicsi, kezelhető, érzékeny, személyes dolgokat, ezeket a kicsi építményeket, megtörténhet, hogy egyszerűen ebből nincs elég, vagy nincs rá annyi kereslet, hogy megéljünk mi is belőle, meg még biztosan vannak mások, akik ezzel foglalkoznak, akár az országban, akár hogyha Európát nézzük. És végső soron építészek vagyunk, és úgy végeztünk el 6 év egyetemet, hogy első éven terveztünk egy kicsi házat, meg másodéven, és utána hatalmas tömbházakat és színházakat és stadionokat terveztünk, és végül is szeretnénk hagyományos értelemben is vett építészek lenni előbb-utóbb. De mindenképpen ezek a kísérletek, amikkel most foglalkozunk, hívjuk őket kísérleteknek, hozzájárulnak ahhoz, hogy majd, hogyha igazi építészeti projekttel foglalkozhatnánk, akkor ahhoz hozzá tudjunk adni olyan személyes dolgokat, amik lehet másképp nem vettünk volna észre, vagy nem, tehát nem tudnánk saját magunkról se ezeket a dolgokat.
Én ezt most úgy fogom fel, hogy ez az a fázis, amikor párhuzamosan ugye dolgozunk egy irodában, és tanuljuk azt a részét a szakmának, ahol nagy léptékű, komolyabb projekteken lehet dolgozni, de közben megmarad az, hogy tényleg kis léptékben a részletekre figyelve is tudjunk fejlődni, ami szerintem egy előny jelenleg. De persze, ahogy azt Milán is mondta, a jövőben szeretnénk tovább lépni és tényleg építészekként foglalkozni. Persze meghagyva a lehetőséget az ilyen kisebb, finomabb munkákra is. Vannak ilyen jövőbeli projektek, amik még nincsenek le stabilizálódva, úgymond. Tehát nem, amik még kétségesek, úgyhogy ezekről nem feltétlenül beszélnék, de vannak ilyenek is. Persze közben is volt olyan, amire kaptunk felkérést, de esetleg nem tudtuk elfogadni, vagy átadtuk másnak. Emellett, amit még elfelejtettünk megemlíteni, az az, hogy a csapatból ketten, Milán és Boti, részt vettek egy ugyancsak...
A ti hozzájárulásotokkal és segítségetekkel és ötleteitekkel.
Részt vettek a Szentgyörgyön, volt egy pályázat az állomás negyedi tónak az újraértelmezésére, amit, ahogy mondta Milán is, ők ketten csináltak, de mindmond részt vettünk benne, és konzultáltunk velük, aminek a végeredménye az volt, hogy az első helyezést nyerték meg a pályázaton.
Ön mindenkövető, mit tud ehhez hozzáfűzni? Mesélj a projektről akkor egy kicsit.
Azt tudom hozzáfűzni, amit Szentgyörgyön is elmondtam a sajtótájékoztatón, hogy mindenképpen örventünk, hogy ilyen kis provinciális városok is hirtelen elkezdett nyitani az ilyen típusú pályázatok fele, mert ezek a projektek, ezek a kezdeményezések inkább a fejlettebb központokra jellemzőek, Kolozsvárra, Bukarest, stb. És ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy egy ilyen jól megszervezett és lebonyolított pályázat volt meghirdetve. Egy ilyen érdekes témával ráadásul, mert hogy a vízpartok, az szamosparti, meg stb. Szórakozásaink során a szívünk köznöttek, hogy ezzel foglalkozzunk. A projektünk röviden az... Ugye, ahogy mondtam, megpróbálta jobban integrálni a város kulturális és aktív pihenéses körforgásába. Ugye Szentgyörgyön mindenképpen nagyon fontos a városnak, a brandjének a fenntartása, a Székelyföld kulturális fővárosa. És ennek érdekében úgy próbáltuk ötvözni a sportolásra alkalmas, illetve a kulturális tevékenység lebonyolítására alkalmas funkciókat, hogy ezek jól megférjenek egymástól, és ne zárják ki egymást semmiféleképpen. Emellett létrejönne egy új bár a szigeten, megváltozna a tónak a mérete, kisebbé válna, próbáltunk zöld megoldásokat találni, például a vízszínnek a megtartására, vagy az energiaellátásra. Létrejön egy fogadóközpont, illetve az egész zónát megelőttük egy kilátó toronnyal, ami által láthatóvá válik ez a főútról. Van remény arra, hogy megvalósuljon. Most már ez annak a kérdése, hogy sikerül megoldani a sok ezzel járó bürokratikus útvesztőt.
Az Espresso a végéhez közeledik, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Vendégeim a Kohó építészeti műhely két tagja, Ambrus Ákos és Bokor Milán voltak. A Kohó munkáit, például az úgynevezett mátyáspadokat a város különböző pontjain megtalálhatják. Korábbi munkáik láthatóak a Szamos part különféle szakaszain, illetve a Vasutas parkban is. Várom őket jövőre is a mikrofon elé, és remélem addig még számtalan installációjukat, úgynevezett városi bútorukat vagy épületüket használhatjuk, élvezhetjük. A mai összeállításban a The Blues Brothers 1978-ban alakult amerikai rhythm and blues együttes dalait hallották. A The Blues Brothers 1978-ban a Saturday Night Live tévéshowban mutatkozott be blues, soul és rock and roll klasszikusokkal. Első albumuk a Briefcase Full of Blues 1978-ban jelent meg és listát vezetett. Műsorainkat követhetik honlapunkon a www.bukarestiradio.ro oldalon, illetve a Facebookon is. Márton Evelin vagyok, viszont hallásra!